Sziasztok, ez itt a Zsófilter, a Partizán Feminista podcastja. Én Balogh Zsófi vagyok, a mai adásban a szerhasználó nőkről beszélgetünk dr. Kaló Zsuzsával. Zsuzsa tanácsadó szakpszichológus, nyelvészetből doktorált, 10 éve egyetemi docensként dolgozik az ELTE PPK pszichológiai intézetében. A tanácsadás és iskola pszichológia tanszék vezetője, az ELTE kvalitatív pszichológia kutatócsoport alapító tagja, kutatási témája az addikció, kifejezetten a női szerhasználat. Önálló kötete 2020-ban jelent meg, Bevezetés a szerhasználó nők világába címmel. Hazai és nemzetközi kutatásokban való részvétele mellett saját kutatásai közé tartozik 2016-ban a magyarországi gyermekotthonokban élő lányok szerhasználatának felmérése, illetve 2018 és 2019 között a trauma-informált csoportos tanácsadás szerhasználó nők részére módszer kidolgozása és hatásvizsgálata. Ha támogatnátok a Zsófiltert és a Partizánt, a leírásban található linkeken keresztül megtehetitek. Köszi, hogy itt vagytok, kezdünk! Szia Zsuzsa, üdvözöllek a stúdióban.
Szia Zsófi, köszönöm a meghívást.
A Partizán podcast hallgatói már ismerhetnek téged. Nyáron a Kiszálló nevű függőségekkel foglalkozó podcastban szerepeltél két adásban is, úgyhogy azt is nagyon ajánlom a hallgatóknak, jó kiegészítése lesz ennek a mainak, és arra gondoltam, hogy meghívnálak a Zsófilterbe, hogy a női szerhasználattal külön foglalkozzunk még egy kicsit mélyebben, és hallgatva azt a podcastot is, meg olvasva a könyvedet, hát baromi érdekes dolgok derülnek ki arról, hogy hogyan kéne a nők ellátását végezni, meg kezelését a függőségekkel kapcsolatban. Ilyen elég képletesen összefoglaltad a Kiszállóban azt, hogy az ellátórendszer a heroin használó fehér középkorú férfiakra lett kitalálva világszerte. Leírtad, hogy milyen nehézségekkel küzdenek a nők, hogyha bekerülnek. Ha egyáltalán bekerülnek az ellátórendszerbe, mert az is probléma, hogy nem kerülnek be annyira, amennyire kéne. És ha bekerülnek, akkor milyen problémákkal küzdenek. És hát komolyan nekem a közösségi média oldalaim is tele vannak ezzel, hogy a nőket egyébként is az egészségügyben mennyire ugye alul vannak kutatva tudományosan is az egészségügyi problémáikkal, aztán a kezeléseket nem kapják meg, vagy nem megfelelően, mert kb. Még mindig ott tartunk, hogyha baja van egy nőnek, akkor hát figyelj, stresszes vagy, és kb. El van intézve, mondjuk a kórházban vagy az orvosnál, most nyilván nagyon általánosítok és egyszerűsítek, de hogy a nőknek ez egy alapvető élménye, hogy nincsenek komolyan véve az egészségügyi problémáikkal, és akkor hát gondolom, ha szerhasználat vagy függőség társul ehhez, társadalmilag azért félre van az értve, hogy a nők hogyan vannak ezzel. Az is nagyon érdekes volt, hogy mennyire fontos az a szemlélet, és ezt hangsúlyozod, hogy a nőknek az életciklusát vegyük figyelembe a kezelések során. És akkor itt átpasszolnám a labdát.
Igen, hát köszönöm szépen a meghívást, meg nagyon örülök, hogy itt is beszélhetünk erről. Neked írtam is, hogy konferencián voltam. Ez egy kicsi konferencia az európai drogkutatóknak egy ilyen tényleg kisebb léptékű családias konferenciája, de hogy ez egy ilyen nagyon különleges alkalom volt abból a szempontból, hogy az első szekció nőkkel foglalkozott, mert hogy általában az szokott lenni, hogy ez így, nem tudom, tehát hogy valahol ott van, de inkább utolsó napon, mert hogy mindenki tudja, hogy miről van szó, hogy alig lehet erről újat mondani, tehát most olyanokat mondok, amiket így az évek alatt így hallottam, és hogy ez pont ezért is volt tényleg egy ilyen fontos jelentőségű maga ez a gesztus, hogy ez így előre került. Én most nem adtam elő, hanem így moderáltam ezt a szekciót, és az nagyon-nagyon-nagyon erős volt ebben a három előadásban, ami ott elhangzott, hogy mindegyikben ott volt a trauma, tehát hogy a szerhasználó nők és a trauma, tehát hogy az ő életükben a szexuális bántalmazás, a partner általi bántalmazás megélése, a gyerekkori traumatikus tapasztalatok, hogy nagyon, nagyon nehéz mondjuk egy szexuális bántalmazást bejelenteni, az, hogy egyáltalán komolyan vegyék őket, és hogy tényleg egy kicsit az volt az érzésem, és nyilván nekem más, mert hogy azért sokat foglalkoztam ezzel a témával, de tényleg az volt az érzésem, hogy így még mindig ugyanarról kell beszélnünk, hogy egyszerűen, hogy mégsem jut át. És akkor, amikor ez így felmerült, hogy tényleg a kutatóknak is mennyi mindent kell tennie azért, hogy aztán feldolgozzák ezeket a, akár még nem is biztos, hogy interjús adatok, hanem kérdőíves adatok, de hogy egyszerűen ott van feketén-fehéren, hogy így minimális az, aki eljut ellátásba, minimális az, aki megkapja a megfelelő segítséget, minimális az, aki tényleg azt érzi, hogy bízhat a rendszerben annyira, hogy bejelentést tegyen, feljelentést tegyen, mert hogy ugyanoda fog visszakerülni, és az ő életét fogja ezt tönkretenni. Tehát, hogy egyszerűen ez a tehetetlenség, és ez a tényleg, amit így egyébként a trauma szakirodalomban ezt leírják, hogy egyszerre könnyű erről beszélni, mert hogy ott van ez a borzongás, amit ez okoz, hogy tehát ugye amikor traumáról hallunk, traumát látunk a televízióban, vagy bárhol máshol, akkor ott van ez a borzongás érzés, meg ott van egy ilyen jó érzés is, hogy fú, akkor nekem ez mennyivel jobb. Viszont ott van az is, hogy jó, de azért erről én nem, szóval azért annyira nem akarok erről tudni. Tehát, hogy akkor, amikor mondjuk ez már így tényleg így a konkrét emberekről van szó, akkor már így annyira nem szeretnék erről, uh-huh. erről beszélni, annyira nem szeretnék erről úgy mélységeiben tudni, hogy akár nekem is lehetne ebben szerepem. Mert hogy azért abban, hogy milyen környezetet teremtünk arra, hogy erről lehessen beszélni, amit egyébként tudunk a traumairodalomból, hogy mi az, ami leginkább számít abban, hogy egy traumát fel lehet dolgozni, az, hogy lehet-e róla beszélni.
És akkor hadd dobjak be ide néhány tendenciát, vagy adatot arra vonatkozólag, amit gyűjtöttem tőled, hogy miért fontos a nőkkel külön foglalkozni, tehát aki mondjuk nagyon új a témában, az értse, hogy miért és mennyi szempontból fontos, hogy a nőkkel külön foglalkozzunk, vagy foglalkozzon az ellátás. Például azt írod, a vizsgálatok szerint a szerhasználó nők fizikailag és mentálisan is nagyobb mértékű állapotromlásnak vannak kitéve, mint a férfiak. Szerhasználó nőknél magasabb a depresszió, a szorongás, az öngyilkosság, készítések, az izoláció és a pszichológiai stressz aránya. A szerhasználó nők 70%-át éltet valamilyen erőszakot, és sokkal nagyobb esélye válnak szexuális erőszak áldozatával, ahogy említetted. Menstruációs ciklustól függően a nők másképp reagálnak különböző szerekre, drogokra. A szerhasználó nőknél az idegrendszer, meg a neuroendokrin rendszer máshogy reagál, máshogy ad válaszokat stressz hatására, és hogy ez is hatással van aztán a gyógyszerekre adott reakciókra, aztán a gyógyszeres fogamzásgátlók használata, ami a termékeny nők nagy részét érinti, ez is máshogy fog aztán a metabolizmusban szerepet játszani a drogokkal együtt. Szerhasználó nőknél korábban kezdődik a menopauza, és nyilván akkor még el se jutottunk odáig, hogy a nemi szerepelvárások hogy jönnek be ide, és a nők stigmatizáltabbak lesznek. Nyilván a szerhasználó nők aztán meg végképp stigmatizált csoport, főleg ha anyák, vagy várandósok, stb.
És mindaz, amit elmondtál, tényleg így visszahalva is, hogy ez rengeteg szakterületet érint, nagyon sok fajta tudományos hozzáállást, tehát tényleg nagyon sok itt a kérdés, és nagyon sok minden feltáratlan még. Tehát amiket én is összegyűjtöttem a kötetben, akár a 2020-asban, akár amivel kiegészítettem 24-ben, ahhoz képest is, szóval van, amiről már tudunk többet, van, amiről meg egyáltalán nem tudunk. Az a baj, hogy nagyon kis léptékű vizsgálatok vannak ezen a területen, tehát hogy szemezgetni lehet, nincsen egy ilyen nagy általános tudásunk. Az, amiket nagyjából lehet tudni, az tényleg ez, hogy egyszerűen biológiailag másként jelenik ez meg. Persze szóval lehetne a metabolizmusról is hosszan beszélni, arról egyébként valamennyit lehet is tudni, de közben meg az ilyen nagyon biológiai megközelítés, az meg pont kifelejti azt, hogy biopszichoszociális, spirituális, közösségi, mindenféle megközelítések. Tehát, hogy a biológia, vagy a pszichofarmakológia, ami ugye csak azt nézi, hogy egy szer az hogyan hat egy testre, az nagyon keveset árul el a szerhasználatról, és hogyha kitágítjuk, akkor az addiktív viselkedésekről, az addiktív viselkedésekben benne van a szerhasználat is, meg benne van a viselkedési addikció is, ami szerintem egy nagyon fontos lesz, és nagyon érdekes új adatok vannak a viselkedési addikciókról. De hogy ezt tényleg tudjuk a szakirodalomból, hogy a női test az másként reagál a szerekre, és hogy vannak bizonyos fordulópontok, ami hát egyrészt ugye a reprodukciós korba lépés, az abban benne levés, és egy iszonyú izgalmas kutatást olvastam nemrég, ami azt mutatta ki, hogy mennyire meg tud növekedni az érzékenység a reprodukciós időszak végén. Tehát, hogy amikor úgy nem tudom, érzékeli a test, hogy már kilép nem sokára ebből, akkor az is egy olyan időszak, amiben több kockázati tényező van, akár a szerhasználatra, vagy bármilyen más kockázatos viselkedésnek a kialakulására, mert hogy ott van egy ilyen nagyon erős hormonális változás. És aztán utána ugye a menopauzába belépés, ami hát persze nem egy időpillanat, hanem az is egy folyamat, de hogy megint csak, tehát nézhetjük ezt csak és kizárólag biológiailag, de én sosem mernék ebben, egyrészt nem is vagyok annak szakértője, tehát hogy én azért elsősorban pszichológus vagyok, de nem is tudnék úgy erről a biológiai részről nyilatkozni, de szerintem nem is szabad, mert hogy azért, amikor a menopauzáról beszélünk, akkor az összes társadalmi terhe ott van ennek, ami ugye a társadalmi nemhez kapcsolódó terhe ott van, hogy ő mit fog kezdeni magával, hogy ő mennyire teljes értékű tagja marad a társadalomnak, főleg ha esetleg úgy alakult az élete, hogy nem lett gyereke. Tehát, hogy ezek mind hozzájárulnak ahhoz. Tehát, hogy ezt a 80-as évek óta tudjuk, hogy nem lehet a szerekről csak úgy beszélni, meg az addikcióról csak úgy beszélni, hogy a szer az hat valahogyan a testre, hanem mindig hozzá kell vennünk, hogy milyen testre, hogy azt mondjuk, hogy női, de hogy a női is annyira sokféle lehet a női, tehát hogy akár csak biológiai szinten a különbözőségeink. De az biztos, hogy tudjuk, hogy ezek a szakaszváltások, ezek rizikó tényezőt hordoznak magukban, és mivel rizikó tényező, ezért tehát egyszerre pozitív és negatív is lehet. Például van, akinek pont a menopauzás időszakban, tehát a reproduktív időszaknak a lezárásával jön el egy olyan pillanat, amivel azt érzi, hogy akkor most már leteheti az addiktív viselkedést. És lehet ennek az abszolút fordítottja is, amikor meg pont az váltja ki, hogy érzékenyebb lesz bizonyos addiktív viselkedésekre. Tehát nagyon nehéz erről ilyen leegyszerűsítve beszélni. Az, ami meg a havi ciklushoz tartozik, ott pedig annak tudatosítása nagyon-nagyon fontos, és ezt nagyon jó lenne erről sokkal többet tudni, de egyelőre nagyon keveset tudunk, hogy a különböző leszokást segítő terápiáknak az időzítése, az nagyban befolyásolhatja a sikerességét, a kimenetét a leszokásnak. Tehát, hogy ezt egyelőre nikotin leszoktató terápiákról tudjuk, ezeket az adatokat, hogy ott tényleg nagyon nem mindegy, hogy mely szakaszában kezdik el.
Wow.
És azt mondtam, hogy vannak új vizsgálati területek, például ez szerintem iszonyatosan izgalmas, és egy nagyon, nagyon fontos terület, ami elkezdett most látszani a szakirodalomban, az a szerencsejáték használat idősebb nőknél. És ez nagyon sok mindennel összefüggésbe hozható, de hogy egyszer csak így elkezdtük látni azokból a nagy mintás adatokból, hogy egyre növekszik az ő számuk, és aztán nyilván akik jobban értenek a problémás szerencsejáték használathoz, ők mondták, hogy hát igen, hát hogy azért ez itt meg is változott, és ugye megint csak nagyon nehéz azt mondani, hogy ez csak azzal függ össze, hogy a menopauzába lépés, hanem valószínűleg, de nem lehet tudni, mert hogy ez is még a vizsgálatok tárgya, de azért valószínűleg azzal erős kapcsolatban áll, hogy megváltozott a szerencsejáték használat szcénája, és az online szerencsejáték használat az ugye az elmúlt időszakban óriási mértéket öltött, tehát hogy egészen másfajta játékok, akár a közösségi médián keresztül, akár más máshonnan, tehát hogy nem kell lemenni a lottózóba, nem kell elmenni, nem tudom, egy kaszinóhajóra, ahol azért nyilván nem elsősorban az idős néniket, és most hagyd mondjam direkt így, hogy a képet erősítsem a hallgatókban, tehát hogy nem őket látják szívesen, hanem hogy ott azért fontos az is, hogy hogyan néznek ki, ami természetesen megint csak egy újabb dolog, amiről hosszan lehetne beszélni, de hogy egyszerűen ez megjelent, és akkor ennek a mintázatát nagyon jó lenne megérteni, hogy ez mit ad számukra, mit pótol számukra. De például azt is látjuk, hogy ahogyan az anyává válás, úgy például egy nagymamává válás is lehet egy pozitív fordulópont az életükben, amivel ugye hát kapnak valamilyen szerepigazolást, egy értelmezést, és ettől tudnak akár tényleg nagyon, nagyon gyorsan, és a szakirodalomban olyan nehezen leírhatóan, bár le van írva ez a természetes felépülésnek a koncepciója, de hogy tényleg néha olyan egészen meglepő, hogy hát szinte nincs is semmilyen beavatkozás, és megtörténik a felépülés.
Ez nagyon érdekes. Még itt az időskori szerhasználatnál tök érdekes volt, amire én sem gondoltam, pedig milyen egyértelmű, hogy sokkal könnyebben jutnak gyógyszerekhez például az idős nők, vagy hát ugye nem tudom, mindenki nagymamája szed mindenre gyógyszert, ez kb. Ilyen általános tapasztalat, igen. És hogy ezt milyen könnyű aztán függőségbe fordítani, igen, rossz esetben. És hogy az alkoholizmus is az idős nők körében mennyire gyakori probléma. És egyébként nem említettük meg, lehet, hogy nekünk egyértelmű, de hogy mit értünk szerek alatt, azt még elmondhatjuk. Tehát, hogy itt ugye beszéltél nikotinról, nyilván az alkohol ide tartozik, de hogy a mindenféle olyan gyógyszer is, ami egyébként mondjuk patikában is kapható, valami, vagy amit az orvos ír fel, odáig, hogy igen, a heroin fogyasztás, vagy az új designer drogok, és a nem tudom milyen egyéb szerek, amikről megmondom őszintén, én sem nagyon vagyok képben, és azoknak is ugye nyilván mindenféle fajai, mint stimuláns, vagy nyugtatószer, vagy halucinogén, vagy nem tudom. Ennek a mélyére is lehet menni, hogy melyiket. Hogy érdemes kezelni, gondolom én, meg hogy melyik jellemzőbb, melyik életszakaszban. Például azt is itt felírtam, hogy a serdülő lányok körében is a kora serdülőkorra jellemző a lányoknál a szerhasználat, a fiúknál meg a későbbi pubertásban, hogy ez is milyen érdekes, és mennyire nem tudunk róla úgy általában, hogy erre figyeljünk a lányoknál, hogy nekik előbb jelentkezik, meg nekik lehet, hogy más, és erről nem tudom, mit tudsz még mondani, hogy például a szereknek a típusaiban mik a tendenciák, mondjuk a nők életszakaszaiban, vagy a férfiakhoz képest.
Jó. Szóval, hogy igen, a gyógyszerekre visszatérve, mert hogy ez pont egy nagyon fontos ebben a kérdésben is, amit most feltettél, hogy nem csak az idős nők, hanem a nők úgy általában sokkal könnyebben jutnak nyugtató típusú szerekhez. Pont amiatt, mert hogy van egy ilyen elképzelés, hogy a nők azok sokkal többet lehetnek pszichoszomatikus tüneteik, tehát hogy nem a valódi fájdalomra kapnak valódi kivizsgálást és megoldást, hanem hogy a nők esetében sokkal hamarabb feltételezi azt az orvos, hogy ez valamilyen pszichoszomatikus tünet, és pont ezért sokkal hamarabb ír fel inkább egy ilyen nyugtató típusú szert, mint küldi el, nem tudom, CT-re, vagy bármilyen más specifikus vizsgálatra. Ugye megint csak ez a pontos diagnózis kérdése. És azért nagyon-nagyon fontos ez a kérdés, mert hogy nagyon sokáig ezek a felírt, vagy nem felírt, de patikában kapható gyógyszerek, azért mondtam, hogy nem felírt, mert hogy ugye, amikor valaki felírtan megszerzés a fekete piacon eladja, ez egy elég jellemző dolog a szereszállatban, ugye erről is szoktunk beszélni. Vagy, hát most nyilván behozhatnánk ezt is, hogy azért most már a kínai, meg mindenféle webáruházakból ugye beírják a hatóanyagot, és megrendelik. Persze azt nem tudjuk, hogy az valóban milyen minőségű, valóban azt kapja-e, olyan dózisban van-e benne, stb. De hogy ezért ez is egy nagyon fontos forrása lehet a gyógyszerhasználatnak, és a gyógyszerhasználatnak a visszaélés szerű használata, amikor erről beszélünk. Na és az azért nagyon fontos, hogy visszautaljak erre, hogy mit tudunk az elterjedtségről. Ez azért nagyon fontos, mert éveken keresztül azért kellett nekünk így nőkkel foglalkozó drogkutatóknak lobbizni, hogy ezekben a nagy vizsgálatokban, amik felmérik a különböző szereknek az elterjedtségét, tehát hogy mennyire elterjedt a dohányzás, az alkoholhasználat, a különböző szerek használata. Nagyon sokáig azért kellett lobbiznunk, hogy bekerüljenek a gyógyszerek, tehát a gyógyszerek az ilyen nyugtató és egyéb típusú gyógyszereknek a visszaélésszerű használata. Nagyon sokáig az volt a koncepció, hogy ezek nem kerülhetnek be. És hogy mi meg azt mondtuk, hogy ez nagyon fontos, hogy bekerüljön, mert ha ez nincs benne, akkor sokkal kevesebbet fogunk tudni a női szerhasználatról.
Közben egy bocsánat, hogy rázom a fejem, hogy így nem értetlenkedek itt, hogy mi van? Hogy miért nem? Aha, miért nem vették bele? Na mindegy, bocs, ez csak így...
Igen, hát ezt mondom, tehát hogy ez, amikor ott ültünk ezekben a kis szekciókban 15 évvel ezelőtt, meg 10 évvel ezelőtt, akkor ezek fogalmazódtak meg, hogy akkor hogyan lehetne lobbizni, hogy ezek, hogy ezek bekerülhessenek, hogy pontosabb képet kapjunk, vagy a gyógyszer és alkohol, amit szintén, tehát a kvalitatív vizsgálatokból, ugye amikor megkérdeztük a nőket, azokból láttuk, hogy ez nagyon jellemző, és akkor muszáj ilyenkor lobbizni, hogy a kérdőívekbe is bekerüljön, hogy akkor többet tudjunk erről. És nagyon érdekes, hogy amióta viszont ezek bent vannak, azóta egyre emelkedő az a mérték, amit a lányok vagy a nők szerhasználatában látunk. Tehát egész pontosan, ami most friss adat, 2024-es ESPAD felmérés. Az ESPAD az egy olyan felmérés, ami 16 éves középiskolások körében méri fel a különböző szereknek a használatát, tehát alkoholhasználat, dohányzás, egyébként valamennyi viselkedési addikció is van benne, tehát hogy mindenféle ilyen kockázatos viselkedések, és a 2024-es adatokban, a magyar adatokban, amit magyar középiskolákban magyar 16 évesekkel vettek fel, minden szerhasználatban a lányok körében növekedést regisztráltak.
Hú.
Tehát, hogy azért ez itt van, persze, ugye, tehát, hogy ezek a kérdőívek, ezek nem tudják megmagyarázni, hogy ez mitől van. Hogy ez attól van, hogy a lányok is elkezdtek bátrabban beszélni erről, ami szerintem egy nagyon fontos része, megint csak. Tehát, hogy így beszélhetünk-e róla, amit ugye a traumánál is mondtam már, ez nagyon fontos része. Másrésztnek, hogy vannak-e bent olyan kérdések, amikből aztán tényleg meg tudjuk állapítani a valós a helyzetet, a valós elterjedtséget. De hogy most az látszik a 24-es adatokból, hogy minden mutatóban nőtt a lányok körében a szerhasználat. És hát ugye ez tényleg nagyon fontos abból a szempontból, és ezt lehet, hogy a hallgatók közül vannak akik nem tudják, hogy mi is még úgy tanultuk, hogy ez az egész addiktív viselkedés, ez sokkal jellemzőbb a férfiakra. Van egy ilyen általános elképzelés, ezt tényleg sokáig tanultunk ilyen arány számokat is, hogy 5:1, most az utóbbi időben már 3:1-ről beszéltek, de igazából most már senki nem mer ilyen arányokba bocsátkozni. Amellett, hogy egyébként így, szóval, hogy tényleg úgy tűnik, hogy több férfit érint, és ennek is megvan az oka, én ennek nem vagyok szakértője, de egyébként szerintem, ha többet tudunk a nőkről, akkor többet tudunk a férfiakról is, tehát hogy nekem ez meggyőződésem, hogy nyugodtan lehetne ilyen társadalmi nemi szempontból megvizsgálni a férfi szerhasználatot, és szerencsére vannak erre vonatkozóan is vizsgálatok, de hogy arra kérdeztél még rá, hogy elterjedtség, hát a 16 éves körében szinte ugyanaz. Mm. Fiúk és lányok szerhasználata szinte ugyanaz, de ami látszik, hogy az illegális drogok, azok mondjuk inkább, azok továbbra is inkább a fiúkra jellemző, és a gyógyszer és alkohollal való visszaélésszerű használat az meg inkább a lányokra.
Uh-huh. És akkor itt most arra kapcsolt vissza az agyam, hogy 16 éves korban vizsgálják, de hogy az előbb meg, amit idéztem, hogy korai serdülőkorban alakul ki lányoknál, vagy hát korábban alakul ki lányoknál serdülőkorban, hogy és akkor mi lenne, ha megvizsgálnánk még azt is, hogy igen, azt a korosztályt, ami 16 év előtt van, és hogy tényleg mennyire fontos minden női témában előjön ez, hogy nincs elég adat, adat kéne, több és több és több adat, a nőkről, igen, nemekre is lebontva, egyébként is mindenféle ilyen kérdésben általában is több adat kéne. Magyarországon mindig ez van, hogy magyar adatunk nincs, sosincs elég friss, sosincs elegendő, mindig ilyen globális adatokból próbálunk merítkezni, és akkor kb. Így látni, hogy mi van, de hát így nagyon nehéz az ellátást is helyi, mi ez, rendszerre szabni, hogyha nincs is helyi adat, de ez most megint egy másik kérdés, csak...
Nem másik kérdés, ez nagyon fontos kérdés. Ez nagyon, bocs, hogy
folytasd akkor, igen,
de
igen.
De hogy ez nagyon-nagyon fontos kérdés azért is, mert hogy az nem elég, hogy ezeket mondjuk így látjuk, ezeket a tendenciákat, hanem hogy tényleg, hogy hogyan lehet őket az ellátásba. És valóban, tehát mondjuk így 15 évvel ezelőtt lobbizni kellett, hogy legyen egyáltalán egy hely, ahol fogadnak tinédzser lányokat, mert hát hál' Istennek, ugye azt felismerték, hogy ugye a fehér középosztálybeli középkorú heroin használó férfi, tehát hogy nem csak felnőtt lehet, hanem hogy lehetnek tinédzserek is, és hogy nekik is vannak speciális igényeik. Ugye ez sem olyan nagyon meglepő, hogy rájuk is kell szabni egy ellátást, nem fognak ugyanazok a diagnosztikus eszközök működni, nem fognak ugyanazok a terápiás módszerek működni, tehát hogy ezt muszáj volt megvizsgálni, de akkor, amikor ezek a tini rehabok Magyarországon megalakultak, akkor évekig volt egy olyan helyzet, hogy lányokat nem fogadtak, mert hogy volt ez az elképzelés, hogy de hát fiúkat jobban érinti.
Ez komoly.
Igen. És akkor nagyon sokat, tehát hogy pedig már akkor is látszott az ESPAD eredményekből, ugye amit idéztem az előbb, ezek a 16 évesek körében készített vizsgálatokból, már akkor is látszott, hogy 16 éves korban különösen közel van a kettő egymáshoz, tehát hogy biztos, hogy vannak lányok, akiket érintenek. Na, akkor elkezdődött az, hogy megnyitottak ágyakat. Megnyitottak ágyakat úgy, hogy koedukált volt, ami minden szakmai irányelvnek ellentmond, és akkor nagyon, ott azért kellett lobbizni, hogy nem, nagyon is kell olyan, ami csak lányokat fogad, ami, és olyan felkészített szakembergárda van, aki tud a lányokkal foglalkozni. Jó, és akkor utána meg az történt, hogy lám-lám megnyitottuk ezeket az osztályokat, és nem jönnek. Mert hogy ugye, és akkor ez egy másik fajta kérdés, hogy hogyan lehet elérhetővé tenni. Hogy persze, hogy nem fognak akkor menni a lányok, ha azt érzik, hogy ott nincs megfelelő ellátás a számukra. Persze, hogy ki kell alakítani azt a bizalmat, hogy egyáltalán azt gondolják, hogy ők elmennek majd, és ott tényleg megfelelő ellátást fognak kapni. Ez nem fog egy... Tehát attól, hogy én kinyitok egy ilyen osztályt, nem fognak másnap tömegek jelentkezni. Ezt egyébként mi is, amikor a csoportokat szerveztük a nőknek, ezt a saját bőrünkön tapasztaltuk meg, úgy, hogy egyébként tudtunk róla, hát én is rengeteget foglalkoztam ezzel, hogy igen, hogy a bizalmat ki kell építeni, és mégis, amikor mi elindítottuk ezeket a csoportokat, és ugyanazokat az információs forrásokat használtuk, vagy csatornákat használtuk arra, hogy elérjük őket, és akkor mi is csodálkoztunk, bocsánat, ezt tudom, hogy jó. Ilyen. Nem, ez ilyen. Igen, ez most sajnos. Tehát, hogy meghirdettük ezeket a csoportokat szerhasználó nőknek, ugyanazokat a csatornákat használtuk, mint szoktuk, és csodálkoztunk, hogy nem jönnek. Aztán pont így a gyermekvédelemben a lányok szerhasználata miatt, erről a kutatásunkról emiatt felkértek egy interjúra, és ott az interjú végén megkérdeztem az újságírót, hogy lehetne, hogy erről a csoportról is beszélek, és nagyon támogató volt, mondta, persze csinálunk egy ilyen keretes kis részt a végén, ahol lesz egy ilyen felhívás. És akkor, amikor ez megjelent a médiában, ez egy nagy heti lap a hasábjain való valósult meg, nagy eléréssel, és elkezdtek jönni. És akkor, amikor megkérdeztük őket, hogy hát, hogy vártuk már őket, már itt kiraktuk egy hónapja, akkor mondták, hogy hát ott hiába. Mert hogy vagy volt már egy rossz tapasztalatuk, vagy több rossz tapasztalatuk, nem gondolták, hogy nekik oda kellene menni, ahol egyébként sokkal több férfi lesz. Mivel ugye ez az elképzelés, hogy mindenki azt gondolja, hogy az addiktív ellátás az a férfiaknak van, mert hogy a férfiakat érinti. És ezért a nők sokkal kevésbé fognak elmenni egy olyan helyre, ahol azt feltételezik, hogy hát, hogy itt sokkal több férfi lesz. Főleg, amit szintén tudunk a vizsgálatokból, hogyha egyébként ők nagyon sok traumát, vagy nehéz élményt megtapasztaltak férfiakkal. Őnekik nem lesz kényelmes egy olyan csoport, ahol mondjuk van 8 fiú és 2 lány. Az a 2 lány nem fogja kényelmesen érezni magát, akkor sem, hogyha a legprofibb csoportvezetők vannak, akik a legprofibban állnak hozzá ahhoz, hogy megteremtsék a biztonságos közeget. Egész egyszerűen nem fog megtörténni az a biztonság érzet, amivel ők azt fogják gondolni, hogy ők itt elmondhatják az élményeiket, ami meg ugye kellene a felépüléshez, meg a gyógyuláshoz. Szóval, hogy jöttek aztán a nők, és akkor én tulajdonképpen azóta gondolom azt így feladatomnak, hogy beszéljünk erről. Hogy minél több fórumon, én bárhová elmegyek beszélni erről, mert azt gondolom, hogy ez nagyon-nagyon fontos, hogy minél többet beszéljünk róla, és hogy minél inkább a köztudatban ez benne legyen, hogy ez van. És hál' Istennek most már vannak olyan rehab helyek, amik kifejezetten nőknek, de legtöbb helyen már azért tudják azt, és alkalmazzák azokat a szempontokat, hogy nőknek szükségük van akár női terapeutára, vagy megfelelő segítségre. Ez egyébként nagyon gyakran le is terheli a női terapeutákat, mm-hmm. mert hogy hál' Istennek egyre tudatosabbak a kliensek, a páciensek, oda mennek, és azt mondják, hogy ők női terapeutával szeretnének, és ez iszonyatosan leterheli a női terapeutákat, akik meg néha már mondják, hogy már nagyon szeretnének egy férfivel dolgozni, mert hogy nagyon, ez egy nagyon, nagyon nehéz terep tud lenni. De hogy azt tudatosítani, hogy igen, most már vannak csoportok, egyre több felkészült szakember van, ez igazából egy nagyon fontos üzenet, amit tényleg így nagyon fontos átadni mindenféle fórumokon, hogy újra kialakítsuk ezt a bizalmat, de attól nem várhatjuk, hogy megnyílik egy osztály, és akkor majd oda majd így mennek azonnal azért, mert van lehetőség.
A Józan babákkal forgattam egyszer egy Zsófilter adást, még amikor videós formában létezett a Zsófilter, ez ott a legelső adás, amit csináltam, és tudom, hogy te is dolgoztál igen. velük, és végeztél kutatást. A Józan Babák Egyesület várandós szerhasználó nőket lát el, és annak idején, én azt hiszem, megszűnt ez az ellátás, de volt egy csodálatos támogatott lakhatás, integrált ellátásuk, és akkor beszélgettem olyan nőkkel, akik részt vettek ebben az ellátásban, vagy lakói voltak ennek a támogatott lakhatás programnak. És akkor ők is erről számoltak be, hogy megpróbáltak, vagy beutalták őket általános addiktológiai ellátásra, ilyenre, olyanra, amolyanra, és egyszerűen vagy kihullottak, vagy teljesen kiábrándultak az egészből, és nem is akartak aztán, ők nagyon nehezen vették rá magukat, hogy megpróbálják a józanbabákat, mert hogy annyira rossz tapasztalataik voltak, és akkor ráadásul az esetükben természetesen nehezítő tényező volt, hogy várandósak voltak, vagy gyermekük volt már, stb. És hogy egész egyszerűen olyan technikai problémákat nem oldottak meg az addiktológiai osztályokon, hogy hova tegyék a gyereket, amíg ők benn vannak a kezelésen. Tehát, hogy ilyen nagyon alap dolgok nem voltak kitalálva, és szerintem sok helyen azóta sincsenek, nem tudom, de hogy erről számoltak be, és akkor természetesen azzal is kiegészült, hogy csomó helyen úgy érezték, hogy meg vannak szégyenítve amiatt, mert várandósok és szerhasználók hiába szakemberekkel együtt voltak ezekben a kezelésekben, de egyszerűen nem érezték azt, hogy itt van egy ilyen bizalmi helyzet, és megnyílhatnak, és tényleg felvállalhatják, vagy megbeszélhetik a traumáikat, és nagyon komplex ellátást igényeltek. Ezt majd belinkelem az adás mellé, csak eszembe jutott ez, hogy a nőknek az életében tényleg annyira sok érzékeny pont van, ami miatt fontos, hogy nagyon odafigyeljenek az ellátó helyek arra, hogy milyen kezelésben vesznek részt. És egyébként olyanokat is meséltek, hogy voltak már ilyen bentlakásos intézményben páran, még a józanbabák előtt, és hogy ott annyi és olyan szigorú szabályok voltak, hogy úgy érezték, hogy be vannak zárva egy börtönbe. Tehát ez is egy probléma volt, hogy valami ilyen takarodó, nem mehetsz ki, nem csinálhatod ezt, nem rendezheted be a szobád, a gyereket nem viheted oda, nem viheted, nem tudom, nem mehetsz ki az épületből. Tehát valami ilyen egészen bizarr élményeik voltak. És akkor itt meg a jó példa pedig az volt a józanbabák esetében, hogy itt szabadon voltak, hagyva, emberként voltak, önálló entitásként, akik döntéseket tudnak hozni, és akik egyébként akarnak gyógyulni, meg csak lehetőséget keresnek arra, hogy valahol békén hagyják őket, és gyógyulhassanak a gyerekükkel együtt, és ne kelljen őket szétszedni. Na, biztos, hogy erről te is tudsz mesélni, és nagyon érdekel egyébként, hogy mi volt még jellemző ezekre a női csoportokra, mert lehet, hogy nem mindenki tudja elképzelni, hogy mi az, ami ilyenkor történik, ha nők bekerülnek végre egy ellátásba, és úgy érzik, hogy akkor oké, megpróbálják, hogy mi az, amiket mesélnek, ami nekik specifikusan, ilyen tendenciaszerűen előjön, hogy mire van szükségük.
Igen, szóval, hogy a józanbabák az tényleg az integrált ellátás, az egy fantasztikus kezdeményezés volt. Azért is, ami szerintem nagyon fontos a szerhasználó nőknél, vagy szóval, hogy igen, azt mondjuk, hogy szerhasználó nők, és én is főleg szerhasználó nőkkel foglalkoztam, de azért egyre inkább látom, hogy azért itt lehetnek viselkedési függőségek is. Tehát valószínűleg azt is nyugodtan belevehetnénk. Ha egészen pontosan akarnánk fogalmazni, akkor a problémás addiktív viselkedéssel küzdő nők, és az ő esetükben valóban az egy óriási hiány, hogy mit csináljanak a gyerekkel. És ez egy óriási előnye lehet egy sikeres programnak, egy sikeres felépülés központú támogató programnak, vagy pedig egész egyszerűen, tehát olyan szinten lehet a gátja, gondoljunk bele, tehát hogy küzd a problémás addiktív viselkedéssel. Ő biztos, hogy tisztában van vele. Én soha nem találkoztam még olyan emberrel, aki ne tudta volna, hogy azon a viselkedésen változtatnia kellene, és hogy mondjuk egy anya esetében, hogy ezzel problémát okoz a gyerekének, a születendő gyerekének, vagy már meglévő gyerekének, tehát ugye nem találkoztam olyannal, aki ezt ne tudná. Nem ezzel van a probléma, hogy ő ne tudná, hanem azzal van a probléma, hogy a különböző traumatikus élmények és egyéb körülmények hatására egész egyszerűen nem találja azt a biztonságot, nem találja azokat a kereteket. Ráadásul azt is tudjuk, hogy az ő esetükben nagyon sokszor bántalmazó kapcsolatokban vannak. Nagyon sokszor olyan helyzetben vannak, amiben kiszolgáltatottak, amiben azt tapasztalták meg, hogy nincs hatalmuk, nincs kontrolljuk a saját életük felett. És hogyha ők bekerülnek egy olyan helyre, ahol még azt a maradék hatalmat, maradék kontrollt is elveszik tőlük, akkor tulajdonképpen mindent teszünk velük, csak nem a gyógyulásukat segítjük. Miközben egyébként nagyon sok olyan addiktológiai program az arról szól, nagyon sok rehabilitációs program arra épül, hogy itt le kell tenni a hatalmadat, le kell tenni az egódat, le kell tenni mindent, és ez abszolút működik is, kivéve a nőknél.
Igen. Tehát, annyira férfi központú gondolat,
igen,
ez nem?
Hogy hát ő... igen. És hogy ez nem működik. Nem működik nőknél. Náluk pont az ellenkezője működik. Hogyan tudom én felépíteni, ugye őt felhatalmazni, ezek az úgynevezett empowerment programok. Ezért nagyon-nagyon fontosak, hogyan tudok megtanítani, hogy hogyan legyen a hangja, hogy hogyan legyen újra hatalma, hogy hogyan legyen újra integritása. Ezt nem fogom tudni úgy, hogy még tovább gyalulom, és elnézést ezért a kifejezésért, de hát, hogy tovább gyalulom az ő egóját. Tehát, hogy neki nem innen indul a problémája. És pont ezért nagyon-nagyon fontos, és azt kérdezted, hogy mit csinálunk ezekben a csoportokban, amiket mi kidolgoztunk csoportok, azok arról szólnak, azok nem rehabilitációs programok, hanem azok traumainformált csoportos tanácsadás programok, 12 alkalmas 12 hetes programot találtunk ki a szakirodalom alapján, tehát hogy azért ez nem az volt, hogy nem tudom, leültem, vagy leültünk a tanítványaimmal, és akkor mi kitaláltuk, hogy mi lenne jó, hanem rengeteget olvastunk, rengeteg mindennek utána néztünk, amik már sikeres programok voltak, és az alapján állítottuk ezt össze. És három nagyon fontos alapköve van ezeknek a csoportoknak. Egyrészt eleve önmagában az, hogy összeülni sorstársakkal. Tehát, hogy nagyon-nagyon-nagyon hiszünk abban, és azért ez több, mint hit, mert ennek tényleg nagyon-nagyon-nagyon erős bizonyítékai vannak. Tehát, hogy ez evidence-based, ez majdnem olyan, mint egy, nem tudom, mint egy cukorbetegnek az előírt inzulinja, majdnem olyan erősségű ezeknek a bizonyító ereje, hogy a közösség az nagyon-nagyon erősen, egy sorstárs közösség nagyon-nagyon erősen hat a felépülésre. És ezt abszolút látjuk is, hogy nők, amikor összekerülnek, és megoszthatják a tapasztalataikat, hogy látják azt, hogy vannak, akik előrébb tartanak, vannak, akik máshol tartanak, egymást tudják segíteni, kialakulnak kapcsolatok, amikből tudnak fejlődni, vagy azáltal fejlődnek, hogy tudnak segíteni a másiknak, hogy megtanulnak konfliktusokat kezelni, mert egy ilyen 12 hét alatt azért kialakulnak konfliktusok, látják azt, hogy mondjuk egy csoportvezető hogyan reagál egy konfliktusra, elkezdődik egy ilyen egy utánzás, hogy jó, tehát hogy akkor megnézem, hát akkor a csoportvezetők így reagáltak erre, akkor megnézem, hogy nekem ez hogyan működik. Tehát, hogy nagyon-nagyon sokféleképpen, nagyon-nagyon-nagyon sokat hat, meg hát azért az addiktológiai kutatásokból most már tényleg ilyen közhelyszerűen tudjuk, hogy így ugye ezek a nagyon híres patkányokkal végzett kutatások, hogy amikor van közösség, akkor a patkányok sem nyúlnak a heroinhoz. Ott van a heroin, és nem nyúlnak hozzá. Tehát egész egyszerűen az izoláció, az egyedüllét, a magány az, ami aztán a leginkább kockázati tényezője egy problémás addiktív viselkedés kialakulásának. És éppen ezért a gyógyír is egy közösség lehet. Tehát ezért nagyon fontos. Miközben mondom, tehát hogy ez egy 12 hetes, tehát valójában nem egy ilyen, nem egy hosszú csoport, nem egy nagyon alapjaiban a személyiségét megváltoztató csoport, hanem egyszerűen csak elindít valamit, amit lehet, hogy már nagyon régóta keresett, és nem tapasztalt meg. De ezen kívül, mert most még csak a csoportható tényezőiről beszéltem, ezen kívül az, hogy mit jelent az, hogy traumainformált, az három dolgot jelent. Az egyik, hogy a csoportvezetők partnernek tekintik a résztvevőket, és mivel partnernek tekintik őket, ezért el is magyarázzák nekik azt, hogy mit jelent az, hogyha valaki traumatikus élményeket élt át, és nem tudta feldolgozni. Mert egyébként mindannyian élünk át traumatikus életeseményeket, van, amit fel tudunk dolgozni, van, amit kevésbé tudunk feldolgozni, van, amihez kapunk segítséget, van, ami a társadalom által elfogadott, és ezért könnyebb feldolgozni. Tehát, hogy van egy ilyen nagyon erőteljes edukációs része, és előfordulhat, hogy egyébként a problémás addiktív viselkedés nem kötődik feldolgozatlan traumához. Azért pont így most erről a konferenciáról hazatérve, azért valahogy az érzésem, hogy ez viszonylag ritka nők esetében, de azért előfordul, hogy egy problémás addiktív viselkedés kialakulásában nem játszik szerepet szexuális abúzus, nem játszik szerepet gyerekkori traumatizáció, az abszolút előfordulhat. Tehát, hogy ezt nem szabad kizárni. Viszont egy traumainformált csoport az azoknak is hasznos, akik nem éltek át traumát. Tehát, hogy ez egy nagyon fontos dolog, hogy nem az a belépő, hogy valakinek feldolgozatlan traumája legyen, nem feltétlenül van, de ez azoknak is jó lesz, akik nem ebben vannak. Jó, tehát ez volt a kettes. A hármas, az pedig a biztonság. Tehát, hogy tehát megtanulni azt, hogy mit jelent a biztonság most. A biztonság valamilyen szintű visszaállítása. Nyilván, mondom, egy 12 hetes csoport, az nem fog tudni úgy hatni az életére, mint például egy ilyen integrált ellátás, amit a Józanbabák Egyesület is csinált, ahol dolgozik szociális munkás, jogász, segítenek felgöngyölíteni mindenféle egyéb ügyeket, mert a biztonsághoz ez is hozzátartozik. A biztonság az tulajdonképpen van egy ilyen nagyon jó leírása a Judith Herman trauma és gyógyulás könyvében, amiben leírja, hogy ez így elindul a biológiaitól így kifelé. Tehát, hogy először így testileg kell biztonságban érezni magát, és ez így megy kifelé. És persze tényleg egy 12 hetes programban nem fogjuk tudni őket elköltöztetni mondjuk egy olyan környékről, ahol egyébként nem érzik magukat biztonságban. de hogy azt láthatóvá tenni, hogy ez is hozzájárul, hogy mi az, amit lehetne tenni, mi az, amivel tovább lehetne lépni. Tehát nyilván az egész szociálpolitikát nem fogjuk tudni megváltoztatni, de hogy akkor mi az, amit lehet tenni ezért. A negyedik pont pedig a kontroll visszaállítása. Tehát, hogy pont ez, hogy lesznek dolgok, mindenkinek vannak az életében dolgok, ami fölött van kontrollja, és ami fölött nincs. Hogy erre expliciten ráirányítani a figyelmet, hogy akkor hogyan lehet a kontrollt visszaállítani. Tehát a mi 12 hetes csoportprogramjainkban ez a négy dolog nagyon fontos, ezeket is vizsgáltuk, ezeknek a hatását vagy eredményességét vizsgáltuk, és nagyon jó eredményeink voltak ezzel kapcsolatban, és valóban, tehát hogy a biztonságba például az is beletartozik, hogy az első interjún megkérdezzük őket, hogy tudnak-e mit kezdeni a gyerekükkel addig, amíg a csoportba jönnek. Uh-huh. Vagy biztosítsunk a szomszéd szobában gyerekfelügyeletet. És akkor, hogyha mondjuk több gyerek van, akkor különböző igények. Ez is abszolút része, meg feladata egy női csoportnak. És pont amit mondtál, hogy neked is mondták a résztvevők, hogy ez a szabadság, hogy ennek megélése. És még ami nagyon fontos ezekben a 12 hetes csoportokban, hogy ezeknek nem része a traumás emlék feldolgozása. Sőt, bizonyos szempontból arra is megtanítjuk őket, tehát hogy nem azzal kell kezdeni, hogy mert nem is lehet rá képes, tehát hogy ahhoz vissza kell vennie a kontrollt, biztonságban kell éreznie magát, nagyon-nagyon sok kárt lehet okozni azzal, hogy valaki azt mondja, hogy de jó, de hát mi történt veled? És persze nyilván vannak olyan helyzetek, bíróság, stb., ahol el kell mondani ezeket a történeteket, de nagyon sokat lehet tenni azért, hogy ezek ne újra traumatizációkká váljanak, hanem eljusson oda, hogy ezt képes elmondani. Tehát, hogy én nem mondom, hogy teljesen a nulla ponton állunk, de azért nagyon sok mindent kell még tenni ahhoz, hogy ne egy börtön, ahogyan te is megtapasztaltad és elmondták neked a nők, hanem hogy egy biztonságos hely legyen a számukra, ahol újra megélhetik az empowermentet, ahol tényleg azt érezhetik, hogy felépül valami, és lehet, hogy aztán még, sőt, biztos, hogy aztán még nagyon sok út, és biztos, hogy egyszer majd a felépülés részeként kell olyan terápiás beavatkozás, amiben így az egójukkal kell foglalkozni. Sőt, kell majd olyan, mert ezt sokszor megkaptam kérdésként, hogy hát és akkor csak nők vehetnek részt ebben a terápiás ellátásban, és hogy ez nagyon fontos, hogy igen, lesz olyan szakasz, ahol csak nők, és lesz olyan szakasz, ahol meg pont az lesz a fontos, hogy újra megtanulni, hogy hogyan lehet kapcsolódni férfiakkal, vagy hogyan lehet kapcsolódni intim módon, nem csak férfiakkal, hanem bárkivel, de hogy ez szakaszokban kell, és az első szakaszban biztos, hogy a biztonság lesz az egyik legfontosabb szempont.
Mondanál per példát a problémás addikciós viselkedésre, csak azért, hogy így képben legyünk, tehát hogy én gondolom, hogy ide tartoznak mondjuk az evészavarok is, vagy említetted a szerencsejáték függőséget, tehát hogy mik azok, amik még előjöhetnek még a szerhasználat mellett, és amúgy, ha esetleg van példád arra, hogy mi az, ami mondjuk férfiaknál inkább jellemző, vagy nőknél inkább jellemző.
Aha. Hát minden jellemző férfiaknál és nőknél is, csak már, tehát az is lehet, hogy így másként jelenik meg, uh-huh. vagy mással van összefüggésben. A problémás addiktív viselkedések alá egyébként minden beletartozhat. Most akkor nagyon leegyszerűsítve, tehát alkohol nélkül lehet élni, étel nélkül nem. És a viselkedési addikciók esetén ugye az nehéz, hogy hogyan lehet ezt visszaállítani olyanra, ami egy ilyen egészséges kapcsolat mondjuk az étellel, egy egészséges kapcsolat a munkával, egy egészséges kapcsolat egy társal. És minden, ami problémás, az veszélyezteti az ő hétköznapi egészséges működését, hogy amit meg kell vizsgálnunk ezekkel a szűrőkérdőívekkel, tehát azért mi sem úgy dolgozunk, hogy csak így magunktól találjuk
vagy
ki ezeket,
igen,
hanem hogy mi is, hát hogy igen, tehát hogy tudományos eszközöket használunk, ha már ezekre van módunk. És ezek általában azt vizsgálják, akár az alkoholhasználat, akár a munka, akár az evés, hogy azt kell megnéznünk, hogy hogyan és milyen intenzitással. Egy szerhasználat, tehát mondjuk egy droghasználat esetén, ugye, mondjuk egy injekciós szerhasználat, az már problémásnak tekinthető. A munkafüggőségnél nyilván ott is meg kell keresni azt, amit a tudomány mond már intenzitást, ami már nem az egészséges, tehát akkor ott nem tudom, a napi 20 óra munka, vagy az, hogy nem tud kikapcsolni, vagy az, hogy viszi a laptopot a nyaralásra. Mondjuk azt én is szoktam, de hogy mikor veszem elő? Tehát, hogy ezek lesznek fontosak. Az evésnél is, vagy az evészavar az egy kicsit bonyolultabb ennél, tehát hogy az evészavar, azt lehet értelmezni problémás, addiktív viselkedések keretén belül is, de azért az egy másfajta dolog is, tehát hogy azt így hogyha így az ilyen klasszifikációt nézzük, akkor a mentális zavaroknak a klasszifikációját nézzük, akkor az egy másfajta, egy ilyen obszesszív-kompulzív zavar is. Egyébként ez pont egy ilyen nagyon, nagyon sarkalatos pontja az addiktív ellátásnak, ha már így szóba került az evészavar, mert hogy mondjuk egy evészavarhoz kapcsolódik egy szerhasználat, akkor ő mondjuk, ha elmegy egy klinikára, ahol az evészavarával foglalkozanak, akkor ott azt mondják, hogy addig, amíg szerhasználat is van, nem foglalkoznak vele. Míg ha elmegy egy addiktológiai ellátásba, ott meg azt mondják, hogy hát, hogyha evészavar is van, akkor nem nagyon nem tudják őt fogadni. Mm. Tehát, hogy ezért is nagyon fontos ez az úgynevezett integrált ellátás, mert hogy akkor ott lehet tényleg integráltan foglalkozni a mindenféle, ugye egészségügyitől kezdve, szociális problémákig. Nem biztos, hogy olyan mélységgel, mint mondjuk egy ilyen egy rehabon, vagy mondjuk egy evészavarral foglalkozó speciális terápián, de hogy amit szintén nagyon fontos itt kihangsúlyozni, hogy a felépülés a szakaszokban történik, és hogy tudnunk kell, hogy mely szakaszban mi az, amit elérhetünk. Mert az csalódás a résztvevőnek, és kiégés a szakértőnek, hogyha azt gondoljuk, hogy egy ilyen 12 hetes női csoport az abstinenciához vezethet. Egyébként vezethet, tehát hogy nem kizárt, de nem ez a célja.
Meg gondolom, hogy azt is tudatosítani kell, hogy a visszaesés is része, tehát hogy ezt abszolút, a kudarc élményt ne úgy könyvelje el az ember, hogy most akkor én itt végleg kudarcot vallottam. Egyébként a nőknek a gyógyuláshoz való viszonya az... Tehát említetted itt ezt a férfiakra kitalált kezelést, és hogy ez miért nem jó a nőknek, meg ezt a hatalom kérdést, ami szerintem nagyon érzékletes, de hogy például a gyógyulásban, vagy a gyógyuláshoz való viszonnyal van-e más tendenciájuk a nőknek, amit mondjuk kiemelnél, meg az is nekem, most ezt behúzom ide, és lehet, hogy pont nem függ össze, csak érdekel, hogy mondjuk azzal kapcsolatban van-e bármilyen része ennek, hogy a nők inkább mondjuk partner által jutnak szerekhez, és a férfiak meg inkább közösségben fogyasztanak, és férfiak által jutnak szerekhez. Ezt azt hiszem, hogy könyvben olvastam, igen, de javíts ki, ha tévedek. Igen. Szóval, hogy ezek a típusú faktorok, hogy mondjuk hogyan nehezítik egyik vagy másik nemnek akár a gyógyulását, és mondjuk a nőknél mi a helyzet, mert hogy el tudom képzelni most csak ilyen józan ésszel, hogy hát az is egy faktor, hogyha mondjuk a párkapcsolatában marad, miközben kezelést kap, de hogyha elsősorban onnan kapja a szert, akkor sokkal nehezebb lesz kigyógyulni a függőségből, stb., de hogy ezt átadom neked, hogy ezzel erről mit gondolsz?
Fú, nagyon sok mindent gondolok. Meg nagyon-nagyon sokrétű ez a kérdés, és abszolút releváns mindegyik részlete, amire rákérdeztél. Tehát, hogy a nőknél, és akkor most inkább ugye a felnőtt nőkről beszélünk, hát ott tényleg ez az anyaság az, ami a legfontosabb faktor, tehát őnekik nincs idejük. nincs idejük. Ez egy nagyon-nagyon fontos szempont. Például pont erre reflektál most nyílt Pogányban egy új rehab nőknek, és ott pont ezt, szóval egész egyszerűen, ugye hát, szóval persze le vannak írva a szakirodalomban az ajánlások, meg milyen jó lenne, ha ők ott, nem tudom, egy évig ott lehetnének, de nem ez a magyar valóság, és pont ezért ott ebben a Debóra házban ott úgy döntöttek, hogy különböző ilyen rövidebb programokat is felajánlanak, mert hogy tulajdonképpen szinte már bármi, ami segítséget nyújt, és ezzel a szemlélettel, hogy én értem, hogy miben vagy. Bizonyos szempontból ugye az sokkal fontosabb. Ez nagyon-nagyon félreérthető lehet, de remélem, hogy érthetően tudom elmondani, hogy nagyon-nagyon fontos egy terápiában is a technika. Tehát, hogy megfelelő képzettségű, megfelelő etikai, morális háttérrel rendelkezik az a segítő, ugye pszichológus, szociális munkás, bárki, de hogy mégsem a technika a lényeg, hanem a kapcsolat. És hogy a kapcsolatban pont ez beletartozik, hogy én megértem-e azt a valóságot, amiben így vagyunk, és akkor én tudok-e olyan programot kitalálni, ami ennek a valóságnak megfelelő. És az lehet, hogy tényleg az lesz, hogy egy 3 hónap. Hogy max. Egy 3 hónapot tud úgy megoldani a munkában, a gyerekekkel, a nem tudom mi, és hogy utána, hogy hogyan tud ehhez visszakapcsolódni. Egyébként pont ez az, amit még a szakirodalom leír, de ugye nagyon nehéz általánosítani, mert ezek kicsi kutatások, de hogy az egyik kvalitatív kutatás, az pont ezt emelte ki, hogy a menopauzával azért is jelenik meg, vagy válik láthatóvá egy problémás addiktív viselkedés, legyen a szerhasználat, vagy bármilyen más viselkedési addikció, mert hogy a nők attól, hogy ugye nagyon sok teher van rajtuk, tehát a gyerekek, a munka nem eshet ki az ő fizetése sem, a háztartás, hogy egész egyszerűen tartják magukat addig. Tartják magukat addig, amíg a gyerekek ki nem repülnek. És hogy utána válik ez, valójában utána válik ez láthatóvá. Nem az, hogy az nincs ott, csak utána válik láthatóvá. Tehát, hogy náluk van egy ilyen visszatartó erő, de hogy közben meg azért ez rombolja őket, és közben azért ott van ez, de hogy mégis ez a jelenség is nagyon fontos, ezt is nagyon fontos figyelembe venni. Ez abszolút, abszolút jelen van továbbra is, hogy a partnerek által jutnak különböző szerekhez, bár azért ez sokat változott. Tehát, hogy az online tér, mint egy olyan tér, ahol bejelentkezhet egy férfi álnévvel, és ott beszerezhet magának bármilyen szert, és gyakorlatilag ugye hát ki se kell mennie, mert felveheti egy bárhol. Tehát azért ez az utóbbi 10 évben nagyon megváltozott a drogpiac, és az is a beszerezhetősége is. Tehát, hogy tulajdonképpen az, hogyha ő be akar szerezni, akkor bármit beszerezhet. De azért azt továbbra is szeretném, vagy azt nagyon fontos kiemelni, hogy továbbra is az alkohol az egyik legveszélyesebb mindenki számára, férfiak és nők számára. Annak a hozzáférhetősége, az a sebezhetőség, ami akkor kialakul, amikor mondjuk így legálisan alkoholt használ valaki egy adott helyen, és ott mondjuk éri valamilyen traumatikus élmény, és aztán ugye az a szégyen, amit mondjuk így utána megél, és azért nem kér segítséget, hát azért szóval, hogy ez nagyon-nagyon gyakori. Tehát nem kell, hogy mindenképpen a drogok irányába vigyük, mert hogy azért az alkohol az egy nagyon fontos nagyon-nagyon fontos része ennek, és az is, hogy például ugye nőknél, hogy az alkoholhasználat az elfogadott addig, amíg valaki ugye 20 éves, és csinos, és leitatható állapotban van, tehát hogy azért ezt mondjuk ki, hogy ennek ez nagyon fontos aspektusa, és hát ugye egyáltalán nem elfogadott akkor, hogyha ő egy középkorú nő, aki otthon szeretne egy kicsit lelazulni. Tehát, hogy nagyon-nagyon sok olyan része van ennek, ami így elfogadott, vagy nem elfogadott, tehát, hogy tényleg mi az, amit lehet, mi az, amit szabad rekreációsan használni, mi az, amikor lehet jelentkezni, hogy ez probléma. Ugye például tényleg egy ilyen szexuális erőszak áldozatánál, hogyha az az első kérdés, hogy mennyire volt ittas, akkor az nagyon-nagyon nehézzé teszi azt, hogy valaki erről ebben segítséget kérjen. És akkor, hogyha ebben nem tud segítséget kérni, akkor ugye ott marad egy feldolgozatlan trauma, tehát mondjuk tényleg nem is jelenti, nem is jelzi, csak ott van magában a szégyen, és mondjuk tényleg azt gondolja magáról, hogy én voltam a hülye, nekem nem kellett volna innom, mert ha nem ittam volna, akkor nem kerültem volna ebbe a helyzetbe, és nem fog segítséget kérni. Viszont a szégyen, mint tényleg az egyik legkártékonyabb, belülről szétmaró érzés, az mire fogja őt, milyen irányba fogja vinni, hát, hogy valahogy ezt le kellene nyugtatni. Akkor vagy alkoholt, vagy akár valamilyen nyugtató típusú szert elkezd használni, mert legalább múlik a szégyen, ugye? Tehát, hogy az egy olyan érzés, mint amikor így elmúlik egyszer csak egy ilyen nagyon erős fizikai fájdalom. És persze, hogy abba az irányba fog menni, de ha ebbe az irányba megy, további kockázatos viselkedéseknek van kitéve. Szégyennél nagyon fontos az az élmény, hogy ezt valaki leveheti rólam, ugye itt, és itt is elkezdődik egy ilyen a hatalom átadása, hogy jön valaki, aki azt mondja, hogy ez nem baj, és akkor ez egy ilyen felszabadulás, hogy hú, lehet, hogy akkor ez tényleg nem baj, de ő meg mondjuk nem tudja jól kezelni ezt, aki jön és azt mondja, hogy nem baj, sőt, hanem inkább kihasználja, hogy akkor neki hatalma lesz fölötte. És akkor elkezdődik egy ilyen nagyon erőteljes ördögi kör, amiből borzasztó nehéz kijönni. Tehát rengeteg ilyen történettel találkoztunk a csoportjainkon, vagy hát én is a józan babáknál, hogy ez a szégyen, ez ott lesz egy ilyen borzasztó, kártékony érzelemként, amivel nem tud mit kezdeni, és nem mer jelentkezni ilyen csoportokba. És akkor mondjuk eljut odáig, hogy de akkor segítséget kér. És elmegy segítséget kérni, és akkor jön még egy megalázás. Mondjuk elmegy egy olyan helyre, ahol nem kapja meg a biztonságot, ugye? Tehát, hogy ezért iszonyatosan fontos ezzel foglalkozni. Több olyan beszámolót is meghallgattam az első ilyen drogrehabok történetei közül, ahol még ez a koedukált, tehát felnőtteknél is ez a koedukált ellátás volt jellemző, és akkor a rehab elkezdte leképezni azt, ami kint van a társadalomban. És hogy akkor, ja, hát majd a lányok elmosogatnak. Ez csak a finomabb része volt. A durvább része az a fizikai és szexuális bántalmazás, ami ugyanúgy elkezdett ott kialakulni. És hogy ezért mondja azt a szakirodalom, tehát ezért is mondja azt a szakirodalom, hogy így nem jó minden szakaszban a koedukált ellátás. És van amikor fontos, de akkor, amikor egyébként önmagukkal kellene foglalkozni, és a biztonságot visszaállítani, akkor nem lesz jó, ha ezeket összekeverjük. Ezek mind fontos szempontok, de amit kérdeztél, az szerintem egy nagyon aktuális kérdés, de nem tudományosan igazolt válaszom van rá, hanem inkább az egyik spekulációnk azért az a szakmában, hogy azért mégiscsak van egy ilyen nagyobb felhatalmazottság érzése a lányoknak meg a nőknek arra, hogy akkor én meg tudom szerezni magamnak, ha szükségem van rá, hogy azért ez látszik, hogy egyre többen tudnak segítséget kérni, hogyha megvannak hozzá megfelelő, tehát ugye, hogyha egyáltalán vannak csoportok, meg szóval, amit mondtam, hogy azért a klinikákon is, ami hátulütője, de mondjuk szerintem ezen lehetne változtatni, hogy ugye a női terapeuták leterheltebbek. Tehát, hogy azért, mondom, nem tudományosan igazolt eredmények ezek, inkább így visszajelzések, amik alapján azért, hát bizakodóak vagyunk.
Kizumolva egyébként az is mennyire fontos ebben, hogy a társadalom ugye mit közvetít a nőknek, és most itt nem elsősorban arra gondolok, amikről eddig beszéltünk, hogy a nőknek mondjuk az önképébe nehezebben fér bele, hogy ők függők, mert hogy a függő az egy férfi, meg hogy az alkoholista ember az egy férfi, stb. Tehát, hogy társadalmilag ezek vannak belénkivódva, de hogy mondjuk a nőknek a szexualizáltsága, meg tárgyasítása is mennyire fontos ebben, Hát, és akkor mindenféle emlékem egyébként nekem is eszembe jutott arról, és akkor osztálykérdésekről még nem is beszéltünk, de csak ilyen érintőlegesen, hát nekem is egyébként az emlékeimben egy ilyen kisebb városban felnőve teljesen normális és normalizált volt az, hogy nagyon fiatalon elkezdünk inni és cigizni együtt, és ez az elsődleges ilyen közösségi élmény az iskolában, meg az iskolán kívül, és egyébként én nagyon hamar belekerültem, pedig hát középosztálybeli jó családból, stb. Származtam, nagyon hamar belekerültem egy idősebb fiútársaságba, és rengeteget füvesztünk. Nagyon érdekes, hogy mennyire sok rétű ez, hogy most így visszagondolva, mennyire kiszolgáltatott helyzet volt az is, persze én akkor ezt nem így gondoltam, de hát erre is felnőttként jön rá az ember, és hogy senki nem foglalkozott egyébként ezzel a fajta kiszolgáltatottsága, vagy abszolút nem volt ez tudatosítva, hogy egyébként mit jelent az, vagy milyen sérülékenységet jelent egy fiatal lánynak az, sőt, ugye nyilván a kortárs csoport azt erősíti, hogy hát ez milyen rohadt menő, és egy csomó olyan szituációba keveredtem én is, meg barátnőim is, hogy az volt a buli, hogy minél kockázatosabb viselkedést a közösség előtt vállal az ember, minél kockázatosabb szexuális kalandokat, és nyilván akkor még nem fogja fel az ember, hogy ennek mennyiféle rizikója van. Nem belemenve abban, meg nem is az az érdekes, hogy velem mi történt, vagy mi nem történt, csak hogy szerintem kizumolva az is nagyon érdekes ebben, hogy egyébként a társadalmi felelősség hol van ebben, mondjuk ilyen nemi szerepelvárások tekintetében, meg hogy a lányoknak mit üzen egy társadalom, és hogy azzal együtt, hogy hol a helyed nőként az mit mond a nőknek, lányoknak, azzal együtt társul egy ilyen, ha keresed a kalandot, a szexet, az alkalmi partnert, az egyre inkább a lányokban is így erősítve van, hogy ezzel tudsz igazán, nem tudom, felszabadult nő lenni a társadalomban, meg és hogy akkor vagy menő, meg akkor, hogyha minél több kaland, és minél inkább kiteszed magad ezeknek, de arról nem üzen a társadalom, hogy ez milyen rizikófaktorokkal jár, és nem tudatosítja eléggé, és hogy milyen könnyű, tehát visszagondolva, mennyire könnyű volt belecsúszni szerhasználatba, iszonyatos mennyiségű alkohol, és fiatalként az ember észre sem veszi, hogy mennyit fogyaszt, tehát, hogy itt teljesen máshogy reagál a szervezet, stb. Nem kell neked gondolom magyarázni, de hogy annyi gondolatom lett erről, hogy milyen sérülékenyek a fiatal lányok, nyilván a fiatal fiúk is, tehát ott néztük egymást, azért néhányunk tönkrement azért ezekben a szerekben egészen fiatalon. Lényeg a lényeg, hogy ezt akartam még a végére behozni, hogy így a tágabb ilyen társadalmi üzenetek is mennyire fontosak, és most itt nyilván a nőkre fókuszáltunk ebben az adásban, de hogy így a nemek tekintetében, és hogy el tudom képzelni, hogy egy traumatikus élmény után mondjuk egy lány, és ezt tudjuk a traumairodalomból, én is tudatában vagyok, hogy gyakran az is egy ilyen poszttraumás tünet vagy viselkedés lesz, hogy rizikósabb szexuális viselkedést fogok tanúsítani, mert ebben tudom megtapasztalni, hogy jó, ha elvették a hatalmamat, akkor én úgy szerzem vissza, mert így valamennyire el tudom magammal hitetni, hogy visszatudom, hogy akkor én leszek az, aki újra és újra átéli, vagy megcsináltatja magával ugyanezt, vagy hasonló ilyen rizikós szexuális élményt, és akkor én azt mondom, hogy én már pedig egy ilyen nő vagyok, és ebben találom meg ezt a identitást.
Nagyon érdekes, amit mondasz, mert hogy pont ezen a konferencián, amin múlt héten voltam, pont erről beszélgettünk. De hogy a dán, a belga, a brit kollégákkal, tehát férfiak és nők, pont erről beszélgettünk, hogy lehettek ennyire felelőtlenek a szüleink, hogy, és mindenkinek ugyanez volt a tapasztalata, hogy én is kisvárosban nőttem, tehát hogy ugyanez volt a tapasztalatunk, hogy engedhették meg, hogy tényleg 13-14 évesen ott lógtunk a téren, meg a kocsmában, meg a nem, és aztán meg arról beszéltünk, mindannyian szülőként is, hogy ugye most már ez nincs, vagy szóval, hogy legalábbis drogkutatóként valószínűleg jobban odafigyelünk ilyen szempontból a gyerekeinkre, de hogy valahogy ott ebben a beszélgetésben felmerült bennünk, hogy vajon azzal, hogy a gyerekeinknek telefont adtunk a kezükbe, hogy nem lesz-e az, hogy ők meg majd 30-40 évesen azt fogják mondani, hogy tehettél ki engem ennek. Szóval, hogy ez egy, szerintem egy nagyon-nagyon-nagyon érdekes és messzire vezető kérdés, ami engem is foglalkoztat abszolút, hogy ez tényleg, hogy ez így, hogy ez hogy lehetett, és valószínűleg tényleg nem tudunk visszamenni oda, és azt mondani, hogy mert hogy egy tényleg egészen más világ is volt, de az viszont nagyon fontos feladatunk, hogy most így tényleg így nagyon tudatosan figyeljük a gyerekeinket, a lányainkat, meg a fiainkat is, hogy mikben vannak, hogy reagálnak, hogyan lehet akkor ezt megelőzni. Tehát, hogy az, hogy beszélünk róla, az, hogy borzongunk, meg felismerjük, meg beszélünk, az mindenképpen nagyon-nagyon fontos. De hogy tényleg ez a, hogyan lehet ezt megállítani, hogy hogyan lehet azt mondani, ha látom egy lányon, hogy nagyon kész van. Vagy mondjuk meglátom, hogy valaki beledobott a poharába egy valamit. Hogy akkor valahogy azt erősíteni, azt a felhatalmazottságot, ha már használtam ezt a szót itt az adásban többször, a megfigyelőnek a felhatalmazottsága arra, hogy közbelépjen. Vagy azt mondja, hogy nem tudom, hogy haza kíséri, hogy azt mondja, hogy figyelj, én látom, hogy ne idd meg ezt az italt, hogy figyelj, én úgy látom, hogy te nagyon kész vagy, hogy ez ne... És ugye ez szerintem nagyon fontos felelősség így, a szülőknek nagyon fontos felelőssége, hogy ezt átadják, hogy hogyan tudják megvédeni egymást, hogyan tudják bevédeni, hogy nem, és nyilván nem lehet mindent, de hogy azért hallunk olyan történeteket is, amiben akár volt egy edző, aki azt mondta, hogy ezt ne csináld tovább, vagy egy tanár, vagy egy bárki. És persze tudom, hogy nagyon bonyolult a tinédzserek világa, de hogy lehetne ez a kortárs kapcsolatokban is. Azzal együtt, ahogyan, és egyáltalán nem értek ehhez a témához, de hát, hogy a bullying témája, és ugye ott is az egyik legfontosabb tanítás az, hogy így, ha látsz valamit, akkor avatkozz közbe. És hogy szerintem ilyen lehetne ezeknél a szereknél is a kockázatos viselkedésekkel kapcsolatban.
Ez nagyon jó végszó, és nagyon szépen köszönöm a beszélgetést.
Én is köszönöm szépen.